Szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavával. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 347. számú dicséretünk első két versét énekeljük el. A 347-es számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál, az élet pedig feltámadott, mert szent tested megotthadott. Él a Jézus, a mi fejünk, keresztjének énekeljünk. Ővén húsvét ünnepeket, új győzedelmi éneket. Hol van koporsó hatalmad, elvesz-e nyert diadalmad? Hová lőn, ó halál, a fullánk, melyet fensz már régóta reánk? Már nem rettegünk miatta, mert Jézus meghódoltatta. Ama félelmek királyát, megnyitván sírjának száját. Isten igéjét Márk evangéliuma 16. fejezetéből olvasom, a 9. verstől a 15. versig bezárólag. Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ő elment, és megvitte a hírt azoknak, akik ő vele voltak, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hittek neki. Azután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a húsvét megmutatta a te igazi valódat, hogy amikor itt jártál, keltél közöttünk emberként, habár az való emberség volt, és mind a mai napig az, a te igazi lényed ennél sokkal több, a te emberséged kicsit olyan volt közöttünk, mintha elrejtetted volna a te istenségedet, a te isteni hatalmadat, de húsvét napján megmutattad, milyen erő lakozik benned, hogy ugyanaz az erő, amely feltámasztott téged, amellyel egykor megteremtetted ezt a világot. Köszönjük, hogy tiéd a végső győzelem, és köszönjük, hogy mi hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy te a barátaidnak mondasz bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy aki csak hitre jut egészen a világ végezetéig, az mind a te barátoddá válik, hozzád tartozóvá, a győzelem részesévé. Nagyon köszönjük, hogy ma este is hallhatjuk a te igédet. Nagyon kérünk, hogy dolgozzon közben a te lelked mi bennünk, hogy azt érthessük meg, és azt tegyük, amit te elterveztél számunkra. Kérünk, hogy légy most itt velünk a te nagy nevedért. Amen. A bűnbocsánat igéjét János első leveléből olvasom, az első fejezet 9. verséből. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. A 185-ös számú énekünket énekeljük el. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigatjunk, Krisztus lett a vigaszunk, halleluja. Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, de él ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Örvendezzünk, vigatjunk, Krisztus lett a vigaszunk, halleluja. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom, Márk evangéliuma 16. fejezete, 14. és 15. verseiből. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Amen. A mai napon többször hallottam a rádióban, hogy húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. És habár tudjuk, hogy sokféle ünnepünk van, és nehéz különféle szempontok szerint sorrendet felállítani közöttük, mégis ebben a megállapításban van valami, hiszen ez az ünnep a megváltás művének tetőpontja. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkért. Ebben az ő tettében óriási erő rejlik, és ez az erő nem csak az ő konkrét személyében mutatkozott meg, hanem abban is, ahogyan ez mi ránk hat. Látni fogjuk ebben az igében is, amit a mai estén tanulmányozunk, hogy volt egy társaság, akik a hitetlenség állapotában éltek, de a húsvéti feltámadás hatására Krisztusnak ez az ereje bennük is elkezdett munkálkodni. És a hitetlenségből eljutottak először a hit, majd a hittérítés állapotába. Ez lesz a három pontunk is, ez a címe ennek a mai igehirdetésnek, hogy hitetlenség, hit, hittérítés. Hát kezdjük akkor az elején, a sötét háttérrel, ami nem más, mint a hitetlenség. Adott a 11 tanítvány. Ugye tudjuk, hogy egy közülük, Júdás, aki elárulta Jézust, nem tudott mit kezdeni a bűnével, nem Istenhez fordult bocsánatért, hanem egyszerűen felakasztotta magát, úgy gondolta, hogy ez a tette, ez megszabadítja majd őt a szenvedéstől. És maradt a 11 tanítvány, akik szintén elmenekültek, volt, aki meg is tagadta Jézus Péter, ugyanakkor ők mégis hűségesek voltak lélekben, ők igazán szívből szerették Jézust. Ez a 11 ember ott üldögélt egy házban, reszketve. És ekkor azt látjuk, hogy valaki beszalad ebbe a házba, Magdalai Mária, és bizonyságot tesz arról, hogy Jézus feltámadt. Ennek a részleteiről, Jézus és Mária találkozásáról János evangéliumának a 20. fejezetében olvashatunk részletesen. Ugye vasárnap reggel Mária elment a temetőbe, benézett a sírba, hiszen el volt görgetve a kő, és azt látta, hogy a sír üres. Ekkor már megdöbbent. Még nem tudta, hogy Jézus feltámad, de valami azért elindult benne. És amikor ott sírdogált, akkor valaki megszólította, akit ő először a kertésznek nézett, de később Jézus felfedte magát, elmondta, hogy én vagyok, feltámadtam, győztem, menj el, és vidd meg a hírt az én tanítványaimnak. Próbáljuk meg elképzelni, hogyan tett bizonyságot Mária. Máté azt írja, hogy nagy örömmel futott azért, hogy átadja a hírt. Ebből következtethetünk arra, hogy ez a beszámoló is egy örömteli beszámoló lehetett. Örömmel beszámol az ilyesmiről. Gondolom nagy meggyőző erővel, mégis egészen más eredménnyel járt mindez, mint ahogy képzelnénk. Lukács leírja, hogy a tanítványok üres fecsegésnek tartották Mária beszédét. Úgy is mondhatjuk, hogy ez amolyan asszonyi beszéd. Abban az időben ugye a nők szavára nem sokat adtak. Nem azért, mert a Biblia így tanította volna, hanem azért, mert abban a korban nem csak a zsidó, hanem minden más kultúrában az asszony neve hallgas volt. Őket nem nagyon vették komolyan, ha sokan mondtak valamit, akkor talán, de egyetlen nőnek a bizonyságtétele nem jelentett kifejezetten nagy erőt. Ha a tanítványok ismerték volna Julius Cézár mondását, akkor valószínűleg azt mondták volna Máriának, szívesen hisszük, amit szeretnénk. Tehát, kedves Mária, mi nagyon szeretünk téged, nagyon kedvesen beszéltél itt, és nagyon lelkesítően arról, hogy Jézus feltámadt, de hát te csak egy asszony vagy. Te ezt szeretnéd látni, ebben a hitben szeretnél élni, ezért valószínűleg ezt képzelted el magadnak. Nem sokkal később, körülbelül 12 óra múlva egy másik csapat is kopogtatott a tanítványok ajtaján, az Emmausi tanítványok. Két tanítvány, hogy pontosan kik név szerint, azt nem tudjuk. Ők is találkoztak a feltámadott Jézussal. Erről Lukács evangélium a 24. fejezetében olvasunk részletesebben, illetve a délelőtti igehirdetés erről a témáról szólt. Ugye itt is látjuk a két tanítvány szomorúan bandukolnak Jeruzsálemből Emmaus felé, minden reménységük összedőlt, és egyszer csak Jézus csatlakozik hozzájuk. És az úton ezekben a tanítványokban valami történik. Először Jézus elkezdi megmagyarázni az Ószövetség vele kapcsolatos proféciáit, majd Emmausban egy fogadóban megtöri a kenyeret, ezzel az utolsó vacsora eseményeire utalva. És amikor ez utóbbi megtörténik, akkor a két tanítvány ráeszmél, hogy itt most Jézussal van dolguk. Hogyan tettek bizonyságot? Lukács leírja, hogy a szívük hevült, így beszélnek egymás között, hogy hogyan hevült a szívünk egész úton, ahogy jöttünk. És azt is olvassuk, hogy még azon az éjszakán, tehát már leszállt az este, és ők hajlandóak voltak kint a sötétben, közvilágítás nélkül visszatérni Jeruzsálembe. Egy nem is teljesen veszélytelen úton. Ebben benne van az, hogy az ő szívük is ugyanúgy hevült, és ugyanolyan öröm fűtötte őket, amilyen öröm Máriát is fűtötte. Megint csak el tudjuk képzelni az ő beszámolójukat. És ekkor látjuk, hogyan fogadták a tanítványok az ő beszédüket, nekik sem hittek. Ők már nem asszonyok voltak, nem lehetett azt mondani, hogy ez csupán üres fecsegés. Ezek realista férfiak, velük kicsit másként kellett beszélni, Nem tudjuk pontosan, hogy zajlott le a beszélgetés, de én szinte magam előtt látom, ahogy a sok tanítvány magyaráz ennek a kettőnek, hogy hát értsétek meg, azért vannak törvényszerűségek ebben a világban, és ezeket a törvényszerűségeket nem tudjuk meghaladni. És ezek közül a törvényszerűségek közül a legerősebb a halálnak a törvénye. Ha valaki meghal, akkor az halott. Onnantól kezdve vele ebben az életben már nem lehet mit kezdeni. Az a különös ebben az egészben, hogy a tanítványok már látták nem egyszer és nem kétszer, hogy Jézus megtöri a fizikai törvényszerűségeket, valami egészen más eredményt hoz ki belőlük, és mégsem tudtak hozzászokni ahhoz, hogy ez a hatalom létezik, és ez a hatalom munkálkodik. Gondoljunk arra, amikor Jézus megszaporította a kenyeret és a halat az 5000-nek. Később megszaporította a 4000-nek. És még később, amikor a tanítványok elkezdenek azon gondolkozni, hogy jaj, fogytán van az ételünk, mit fogunk enni, akkor Jézus rákérdez, hogy nem emlékeztek az 5000-re? Nem emlékeztek a 4000-re? Figyelembe vehetnétek már, hogy az én erőm sokkal több, mint a fizikai törvényszerűségek. De ha ez nem elég, akkor a tanítványok láttak már feltámasztást is, amikor a halottból élő lett. És nem egy ilyet láttak, hanem hármat is. Látták a Naini ifjúnak a feltámasztását, látták Jairus leányának a feltámasztását, és látták Lázárnak a feltámasztását. Nem is érti az ember, hogy ezek után hogy lehet ilyen érveléssel élni, hogy már pedig halottak feltámadása nem létezik. Tehát jött két társaság is, és a tanítványok konzekvens módon azt mondták, hogy mi nem hiszünk Jézus feltámadásában. Mi volt az ő hitetlenségüknek a tulajdonképpeni oka? Ezt maga Jézus mondja el nekünk. Megjelenik nem sokkal később, és ezt olvassuk, szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket. Itt nagyon röviden hadd utaljak egy görög nyelvi jelenségre, nevezetesen az és szócskának a jelentéseire. A magyar nyelvben az és kizárólag arra való, hogy egymás mellé rendeljünk bizonyos jelzőket vagy tagmondatokat. A görög nyelv is többnyire ilyen értelemben használja ezt a szócskát, de van egy másik funkciója is, amit úgy neveznek a nyelvészek, hogy magyarázó és. Tehát, amikor ez a szó szerepel, és mögötte egy jelző, akkor az sokszor úgy értelmezendő, hogy ez az oka annak, amit a korábbi szavak jeleznek. Tehát így is lefordíthatjuk ezt az igét, szemükre vetette hitetlenségüket, azaz kemény szívűségüket. Vagy szemükre vetette hitetlenségüket, aminek oka kemény szívűségük. A kemény szívről sokszor beszél a Biblia. A kemény szív tulajdonképpen a halott szív. A halott szív nem ismer és nem dobog senkiért. A tanítványok szíve is kezdetben ilyen kemény szív volt, ezt abból tudjuk, hogy ők igazából nem ismerték Jézust, nem tudták őt hová tenni. Vele jártak, hallották, amit mond, látták a tetteit, de nem tudták, hogy ki ő. Sokáig csupán annyit gondoltak, hogy ő egy újabb nagy tanító, és örültek annak, hogy ők a tanítványai lehetnek, nem láttak ennél többet. Később így is fogalmazhatunk, hogy felpuhult a szívük. És ez akkor történt meg, amikor Péter vezetésével, de a többiek is ráébredtek arra, hogy kicsoda Jézus, mit mondanak rólam az emberek, ugye kezdte ezt a kérdést Jézus, végül rákérdezett, hogy és ti mit mondotok rólam, és ekkor Péter a híres hitvallását elmondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És a többiek ezzel egyetértettek. Azt mondhatjuk, hogy az ő szívük abban a pillanatban elevenedett meg, a kőszívből egy felpuhult szív lett. Most azonban azt látjuk, hogy Jézus megint csak kemény szívűnek nevezi őket. Ugyanis a hívő ember szíve hajlamos az újrakeményedésre. Én nagyon ritkán szoktam főzni, leginkább csak nézem, hogy a feleségem mit főz, és kérdezgetem tőle, hogy még mennyi ideig kell várni. De azért néha ott vagyok, és segítkezem neki. Mostanában ismerkedem a keményítővel. Vannak levesek, illetve más fogások is, most nem tudok példát mondani, mert azt már elfelejtettem, amiben kell keményítőt tenni. Beletesszük, elkezdjük kevergetni, és tényleg látjuk, hogy az állaga az ételnek megváltozik. Hát valahol az ember szíve is ilyen, hogy vannak keményítő anyagok, amiket ha beleszórunk a szívünkbe, akkor újra elkezdi a kő állapotot közelíteni. Azt mondhatjuk, hogy a tanítványok életében ez a keményítő a fájdalom volt. A fájdalom és a szomorúság. Ott nagy csütörtök este, amikor a reményeik tetőfokára hágtak, egyszer csak jött a hatóság, elfogta Jézust. Elkezdődött a kihallgatása, egyik ítélet a másikat követte, látták a mestert megkorbácsolni, látták meghalni, és végül ott álltak, hogy már el is temettük. Mindennek vége. És ez a hirtelen zuhanás a reménységnek a tetőfokáról, az elkeseredés mélyére, ez olyan fájdalom, amit talán mi még soha nem éltünk át. És ez a fájdalom elkezdte, és rohamos tempóban megkeményítette a szívüket. Erre azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen érthető, együtt érzünk velük, ugyanakkor Jézus mégis megfedte őket. Nem csak annyit mondott nekik, hogy hát gyerekek, értem, hogy mind mentek keresztül, ez van, hanem megfedte őket, azért fedte meg, mert ő mindenre előre figyelmeztette őket. Előre elmondta, hogy mi várható, és számítsanak majd az ő feltámadására. Ilyen értelemben ez a fájdalom és kemény szívűség. Itt szeretnék röviden kitérni arra, hogy a mi szívünk is hajlamos a visszakeményedésre. Lehet, hogy már régebb óta hívők vagyunk, Isten gyermekei, Isten örömteli és szolgáló gyermekei. Ugyanakkor vannak időszakok, amikor valaminek a hatására kezdjük szem elől téveszteni Jézust. Pár hónappal ezelőtt találkoztam egy régi ismerősömmel, barátommal, és elég volt ránézni az arcára, és láttam, hogy valami nagyon nagy baj van. Amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor kiderült, hogy a házasság a romokban hever. És valahogy nem is nagyon tudtunk tovább lépni, mert ez az egyetlen téma annyira beszűkítette őt, és annyira szótlanná és elzárkózóvá tette, meggyőződésem, hogy nem csak felém, hanem mások felé és Isten felé is, hogy szinte lehetett látni, ahogy az ő szíve már aliper, az ő puha szíve kemény szívé vált. Nem tudom, hogy kinek az életében milyen keményítő eszközök vannak, de mindannyiunknak az életében vannak ilyen körülmények. És ha most Jézus fizikailag megjelenne közöttünk, mit tudna a mi szemünkre vetni? Van-e ilyen kemény szívűség az életünkben? Engedtünk-e a fájdalomnak, ami hitünket elhomályosította? Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a megoldás erre a problémára az, hogyha nem tartjuk magunkban a fájdalmunkat, hanem még ezt is Jézus elé visszük. Hát tegyük meg ezt már a mai estén is. Ez tehát a sötét háttér, a tanítványok hitetlensége, és sokszor a mi hitetlenségünk is. Ekkor azonban történik valami, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy hitrejutás, vagy újbóli hitrejutás, a hitnek a megelevenedése. Hát a hittel kapcsolatban először is szögezzük le, hogy a hit az nem olyas valami, amit az ember magából ki tud termelni. A hit Efezusban így fogalmazott, illetve az efezusiaknak írott levelében így fogalmazott Pál, a hit ajándék. És ezt látjuk ebben a szakaszban is, először Mária kapta ajándékba a hitet. Oda ment szomorúan, lógó orral, de úgy jött el onnan, hogy örömmel eltelve. Ajándékba kapták a hitet az Emmausi tanítványok is, ők másfele mentek, de ugyanúgy lógó orral, és szintén örömmel tértek vissza. És ezt látjuk a többi tanítványnál is, ők is ajándékba kapták a hitet, nem rendelkeztek vele, többször kijelentették, hogy Jézus nem támadhatott fel, aztán egyszer csak azt látjuk, hogy most már ők is hisznek. Mi ennek a hitnek az alapja? Mind a három esetben azt látjuk, hogy ezek az emberek, vagy ezek a csoportok találkoztak a feltámadott Krisztussal. Természetesen ez a találkozás húsvér formában történt, Jézus megjelent előttük fizikai valójában, és amikor ők ezt látták, amikor beszéltek vele, abban a pillanatban megelevenedett a hitük. Nem az az üzenete ennek az igének, hogy nekünk is fizikailag kell találkoznunk Jézussal ahhoz, hogy hihessünk benne, hanem az az üzenete, hogy találkoznunk kell a feltámadott Jézussal, és akkor lesz hitünk. De találkozni Jézussal nem csak fizikailag lehet. Az utolsó vacsorán, tehát mindösszesen 3 egész nappal ezen események előtt Jézus beszélt arról, hogy neki el kell majd mennie. Nem ő lesz a tanítványok pártfogója. De ha majd elmegy, elküldi maga helyett a Szent Lelket, és ő az, aki bátorítani fogja a tanítványokat. A Szentlélek teszi számunkra jelen valóvá Jézust. Jézus a Szentlélek által lakik a szívünkben. Tehát ma is lehet találkozni Jézussal, nem húsvér valójában, hanem a Szentlélek által. Éppen ezért ne csak azért imádkozzunk, hogy a szívünk ne keményedjen meg, sőt puhuljon meg, hanem azért is imádkozzunk még a mai estén, hogy a Szentlélek erősítse meg a Jézussal való kapcsolatunkat. És most térjünk át a legszebb részére ennek az igének. Ugye kezdtük a sötét háttérrel, a hitetlenséggel, most már kitisztult a kép, újra világos minden, hiszen a tanítványok hitre jutottak, és most ez a világosság, ez a fehérség még el is kezd ragyogni, hiszen azt látjuk, hogy Jézus olyas valamit mond nekik, ami túlmutat a tanítványok személyén. Ezt mondja nekik, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Magyarul, ne tartsátok meg magatoknak ezt a hírt, hogy én feltámadtam. Ne csak ti örüljetek ennek, ne csak ti részesüljetek a bűnbocsánatban és az örök életben, hanem ezt mások számára is tegyétek lehetővé. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ez nekünk is szóló parancs. Bontsuk két részre. Hirdessétek az evangéliumot. Ez felszólítás, ugyanakkor tudjuk, hogy van ebben egy kijelentés is. Általában, aki hitre jut, találkozik a feltámadott Krisztussal, az vágyat érez rá, hogy ezt a hírt, az evangéliumot másoknak is továbbadja. Tehát, ha nem szólítana fel bennünket Krisztus, akkor is mondanánk az evangéliumot. Ugye egy másik helyen így szól Jézus, amivel telve van a szív, azt szólja a száj. Ha én Krisztussal vagyok tele, akkor róla szól a beszédem is. De azért szeretném hozzátenni, hogy szükséges a felszólítás. Szükséges, mert sokszor ellenállunk annak a vágynak, hogy az evangéliumot továbbadjuk. Ennek az ellenállásnak a leggyakoribb oka a félelem. Jól fogom elmondani? Hitelesen fogom elmondani? Biztos, hogy nekem kell ezt elmondanom? És mi lesz, hogyha nem hisznek nekem? Mi lesz, hogyha emiatt soha többé nem fognak hinni egyetlen bizonyságtételnek sem? És mi lesz, hogyha még ki is nevetnek engem ezért? Sokféle félelem és aggodalom van bennünk, és sokszor tapasztaljuk, hogy nagy a vágy az evangélium elmondására, de néha a félelem még nagyobb bennünk, és csendben maradunk. Ha valaki sokszor enged ennek a kísértésnek, annak az lesz a következménye, hogy előbb-utóbb a vágya is lecsökken, és már nem is akarja elmondani az evangéliumot. Éppen ezért nagyon fontos, hogy Jézusnak ezt a szavát felszólításként is értékeljük, hiszen az, és gondoljuk végig, mennyire van meg bennünk a bizonyságtétel vágya, mennyire szoktunk engedelmeskedni Jézus ezen parancsának. Ennek a parancsnak van egy másik fele is, ez így szól, minden teremtménynek. Azért fontos ezt hozzátenni, mert Jézus jól ismerte a tanítványait mind akkor, mind ma, és tudja, hogy van bennünk egy személyválogatás. A zsidókról tudjuk például, hogy habár keresztényekké lettek, kezdetben csak a zsidó honfitársaiknak hirdették az evangéliumot. Jeruzsálemben, a vidéki zsidóság körében, mert úgy gondolták, hogy Krisztus egyedül a zsidókért mutatta be az áldozatot. A többiekre, a pogányokra úgy gondoltak, hogy ők hát a futottak még kategória. Isten őket is megteremtette, róluk is gondoskodik, de igazából ők nem annyira fontosak, ők tisztátalanok. Gondoljunk arra az esetre, amikor Péter bemegy a római katona Cornelius házába, és elmondja neki az evangéliumot. És miután elmondta az evangéliumot, megtér Cornelius, és megtér egész házanépe. Csodálatos esemény. Ez az első olyan alkalom, amikor az evangélium kilép a zsidóság köréből, és egy pogány ember megtér. Ugyanakkor, amikor mindennek vége szakad, és Péter visszatér Jeruzsálembe, akkor azt olvassuk, hogy a többiek mint egy leültetik, és mint egy számon kérik őt, hogy na akkor Péter, meséld is el, hogy mi történt ott. És a vége az, hogy rájönnek, hogy Isten lelke munkálkodott, és ennek így kellett lennie, Isten a pogányoknak is megadta a megtérés ajándékát, de maga ez a leültetés, mint egy elszámoltatás jelzi, hogy a zsidók csak a zsidóknak akarták hirdetni az evangéliumot. Hát nem vagyunk-e hajlamosak mi is hasonlóképpen a személyválogatásra? Ha valaki közel áll hozzánk, teljesen mindegy, hogy rokonunk vagy barátunk, akkor őt a szívünkben hordjuk, fontos számunkra. Tudjuk, hogyha úgy folytatja az életét, és ahogy most, és abban a hitetlenségben hal meg, ahogyan mi ismerjük őt, akkor annak nem lesz jó vége. Most sincs jó élete Krisztus nélkül, de az örökké valóságról már nem is érdemes beszélni. És az ilyen embereknek előbb-utóbb minden félelmünk ellenére, de el szoktuk mondani az evangéliumot. Viszont vannak olyanok, akik nem fontosak számunkra. Akikkel összefutunk naponta, beszélgetünk is velük, de nem úgy tartjuk őket számon, mint barátainkat, szeretteinket. Sőt, vannak olyanok, akiket pedig nem szeretünk látni, akikkel nem szeretünk beszélgetni. Talán volt már olyan is, hogy megláttunk valakit, és átmentünk az utca másik oldalára. Eszünkbe jutott már, hogy ezeknek az embereknek is elmondjuk az evangéliumot? És amikor eszünkbe jutott ez a gondolat, akkor tetté váltottuk, vagy csak elhessegettük? Esetleg képmutató módon meg örültünk is önmagunkban, hogy lám-lám, milyen nemes lelkűek vagyunk, hogy még erre is gondoltunk, de aztán nem történt semmi. Arra int bennünket Jézusnak ez a felszólítása, hogy gondoljunk azokra is, akik számunkra nem annyira fontosak. És hadd kérjem ezt mindenkitől, hogy kezdjünk el aktívan imádkozni valakiért, aki tőlünk távol áll. Talán valakiért, akit úgy tartunk számon, mint az ellenségünket. Imádkozzunk érte sokat, és amikor már azt érezzük, hogy tényleg fontossá vált számunkra, és igazi szeretetet érzünk iránta, akkor menjünk hozzá, és vele is osszuk meg az evangéliumot. Krisztus feltámadt, és ez az erő bennünk is munkálkodik, ezt látjuk a tanítványokon. Kezdetben hitetlenek voltak, később elnyerték a hitet, még később ők váltak a misszió motorjaivá. És így jutott el az evangélium hozzánk is. Adja meg Isten, hogy ezen a folyamaton mi is keresztül mehessünk, és Krisztusnak ez az ereje bennünk és általunk is munkálkodjon. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 397-es dicséretünket keressük ki. Ennek énekeljük el az első és a harmadik versszakát. A 397. dicséretünk így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagyasz ki népeket teremtett, senkit sem éjben, bűnben veszni el. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító e közelgetett. Mondd minden népnek elveszett juháért, mit tett a pásztor csoda szerelem. Földig hajolt az elveszett világért, s meghalt a lant, hogy élhess oda fenn. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ha bár nehéz időket élünk át, üresek a templomok, mégis sokkal felemelőbb az a hír, hogy a te sírod is üres, mert te feltámadtál. És köszönjük neked, Urunk, hogy veled lehet találkozni a Szentlélek által, nem csak minősített helyeken, hanem bárhol, az otthonainkban is akár. Köszönjük, hogy ma este is ezt élhettük át a te igéd olvasása, hallgatása közben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki munkálkodsz bennünk, és ami sokszor visszakeményedő szívünket megkeresed, beköltözöl, és dolgozol azon, hogy puha, érted, dobogó szív lehessen. Köszönjük, hogy te erősítgeted a hitünket. Köszönjük, hogy ez a hit az egész életünket átformálja. A gondolatainkat, az érzéseinket, a kapcsolatainkat, minden egyes döntésünket. Köszönjük, Urunk, mert ez is akkora ajándék, olyan jó, hogy nekünk nem remény nélkül és cél nélkül kell ebben a világban élnünk, hanem veled élhetünk, aki győztes Úr vagy. Nagyon köszönjük, hogy amiként a tanítványokat úgy bennünket is felhasználhatsz, és a te erőd általunk is kiáradhat erre a világra. Nagyon szeretnénk arra kérni, Urunk, hogy tégy bennünket áldássá mások életében. Te áld meg az ima életünket, hogy tudjunk azokra is gondolni, akik tőlünk távolabb vannak. Nagyon kérünk, hogy hadd tudjunk rájuk folyamatosan gondolni, imádságban hordozni, és igazán szeretni őket. És kérünk, Urunk, hogy tedd hitelessé a mi szavainkat, amikor rólad beszélünk. És köszönjük, Urunk, hogy minden egyes alkalommal, amikor a tanítványok beszéltek rólad, azt olvassuk, hogy együtt munkálkodtál velük. És így lett az ő igehirdetésük igazán hitelessé és hatásossá. Nagyon kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket is ebben a munkában, munkálkodj velünk együtt, hogy miközben mi beszélünk és kívülről közelítünk az evangéliummal, te is beszélj az emberek szívére, mint egy belülről megragadva és megerősítve az ő hitüket. Köszönjük, hogy te feltámadtál, minket is feltámasztottál, és még olyan sokakat fel akarsz támasztani, először lélekben, majd amikor eljön annak az ideje, akkor test szerint is. Nagyon köszönjük neked ezt a te erődet. Légy érte áldott. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A záró énekünk a 398-as számú dicséret lesz. Ennek először az első 4 versét fogjuk elénekelni, utána fogadjuk az áldást, majd folytassuk az 5. vers eléneklésével. A 398-as énekünk így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Úr lesz a messze tengerig, hol a hold nem fogy, s nem telik. Ő neki mondjunk bő imád, díszítsük azzal homlokát. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengjétek. Gyermekek hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve. Ő királysága, bő áldás, ott van a felszabadulás. Fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek megáldatnak. Amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Amen. Minden teremtést dicsérje, a király Krisztus tisztelje, angyali ének szengjen fenn, s mindeföld mondja rá, amen. Áldás békességet, jó éjszakát mindenkinek!